Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! 30 éve, 1993. október 31-én sugározta utolsó magyar nyelvű adását a Szabad Európa rádió. Podcast sorozatunk több epizódjában is megemlékezünk a 42 éven át működő magyar szerkesztőség történetéről, majd felidézzük a búcsú műsort is. Most a magyar adás létrehozásának körülményeit és az 50-es, 60-as években folytatott tevékenységét idézik fel a beszélgetés résztvevői.
A Szabad Európa Rádió 8-as stúdiójából köszönti Önöket Lengyel Szaniszló a Szabad Európa Rádió magyar adásának utolsó napján. És egyben azt is bejelentem, hadd kezdjem egy személyes megjegyzéssel, hogy utoljára jelentkezem Lengyel Szaniszlóként, hiszen ennél a rádiónál vettem föl ezt az újságírói nevet annak idején, amikor ide kerültem, akkor még otthon élő családom védelmében, és azt hiszem, hogy amikor ez az adás megszűnik, akkor többé ennek az újságírói névnek se lesz többé létjogosultsága. Ismét visszavedlek Ribánszky Lászlóvá. 1989-ben, amikor ugyanebben a stúdióban Dezsőfi Gyulával, a Szabad Európa Rádió magyar osztályának első igazgatójával csináltam interjút, szenior rendező kollégám Takács Tibor, amikor a stúdióból kifelé jöttünk, tréfásan azt mondta, hogy na, a Szabad Európa Rádió első igazgatójával csinált interjút a rádió utolsó igazgatója, akkor jót derültünk a történeten. De hát úgy látszik, 4 év múlva ez a jóslat beigazolódott. Most is prominens társaságban ülök ebben a stúdióban, mégpedig itt ül velem Ekecs Géza, aki aligazgatóként tavaly vonult nyugdíjba, ismertebb nevén Cseke László. Itt ül velem Egri Sándor, azaz Gergelyfi Sándor, aki vezető politikai szerkesztőként már több évvel ezelőtt vonult nyugdíjba, és itt ül Demján László, aki a produkció főnöke volt nyugdíjba vonulásáig. Nem azért ültünk ehhez az asztalhoz, hogy nosztalgiázzunk, hanem az alkalom nem csak kedvező arra, hanem valahogy meg is kívánja, hogy visszatekintsünk ennek a rádiónak a genezisére, az első éveire. Milyen volt az a kor, amely ezt a rádiót szülte, milyen volt a politikai helyzet, kik hozták létre, milyen céllal, kiket toboroztak ezen célok végrehajtására. Erről szeretnék ma a hátralévő időben kollégáimmal beszélgetni. Az első kérdésemet Egri Sándorhoz, Gergelyfi Sándorhoz intézném. Milyen volt az a politikai helyzet 1951-ben, amely kitermelte magából a Szabad Európa Rádiót és ezen belül a magyar adást?
1950-51 tulajdonképpen a hidegháború első csúcspontja volt. Ekkor értünk el a nyugat és a szovjet birodalom teljes szakadásához, végleges szakadásához, mert hiszen a Szovjetunió és a nyugat közt nem sikerült sohasem hidat verni az elmúlt évtizedekben, mint ahogy Oroszország és a nyugat közt sikerül hidat verni, remélhetőleg sikerül tartósan hidat verni. Tehát azt akarom mondani, hogy 1950-1951 a végső feszültségek és a túlzó illúziók korszaka volt. A feszültségek korszaka, mert hiszen tulajdonképpen az egész világ koreai háborúval párhuzamosan azt várta, hogy a nyugat és a kelet fegyveresen össze fog kapni. Én Párizsból leköltözni kívántam a koreai háborúnak a legveszedelmesebb heteiben és hónapjaiban Marseille-be, és az egyik barátom már lement Marseille-be helyet csinálni, ezzel csak azt akarom miért mondani.
Miért kevésbé veszélyes helynek gondoltad
kevésbé
akkor?
Kevésbé veszélyes helynek, legalább 3-4 nap marad, az ember aztán átugrik Korzikára, és Korzikáról Észak-Afrikába. Ez volt a tervünk. Ami az illúziókat illeti, a túlzó illúziókat, én úgy kerültem a 1951 nyarán a rádióhoz, azzal a meggyőződéssel, és akkoriban mindannyiunknak az volt a meggyőződés, és erről sokat beszéltünk mi kollégák egymás közt, hogy ez a rádió 3-25 évig fog tartani. 3-25 esztendő elegendő lesz arra, hogy ez a viszály fegyveresen vagy politikai úton elintéződjék, tehát Magyarország föl fog szabadulni az 50-es évek első felében még, és mi hazatérhetünk Magyarországra, folytathatjuk magyarországi, magyar életünket, politizálhatunk, ha akarunk, vagy publicisztikai téren folytathatjuk azt, amit ott hagytunk, ott kellett hagyni.
Mit mondtak nektek az amerikaiak, Ekecs Géza, amikor benneteket fölvettek a rádióhoz?
A híres mondat az volt egy stilizált kis arany mikrofont az akkori amerikai igazgató átnyújtotta Dezsőfi Gyulának, aki ugye elődött volt.
Dolber volt.
Első, a Dolber volt, átnyújtotta. Azt mondta, Gyula, ez a mikrofon a tiétek, csináljatok vele azt, amit akartok. Tehát kvázi mindent beszélhettünk a mikrofonon.
Na most ez jó geg, és ez jó sztori, de hát nyilván azért volt valami ideológiai megalapozása is annak, hogy az amerikaiak ezt a rádióállomást elindították. Nota bene nem csak magyar nyelven, hanem korábban cseh nyelven, majd lengyelül, stb.
Sándor már mondta, ugye, egy olyan politikai helyzetben hozta meg a Truman adminisztráció ezt a rádiót, a Szabad Európa rádiót, hogy tulajdonképpen nem kellett sok táblát kitenni, hogy mi az irány. Informálni, felszabadítani, vagy elősegíteni a elnyomott országok felszabadítását. De itt egy személyes dolgot szeretnék mondani, ez egy furcsa véletlen, hogy mi itt hárman, akiket kérdezel, valamennyien Párizsból jöttünk ide a rádióhoz. Gergely Sándor, mi már együtt dolgoztunk Párizsban, kis publicisztikai tevékenységünk volt, ilyen emigráns újságot szerkesztettünk. Egyébként az érdekesség még az, hogy 1946-ban a Földművelésügyi Minisztériumhoz jártam információért, mint a Kossuth Népe című napilap kezdő újságírója, munkatársa Sándor volt a sajtosztály főnöke a Földművelésügyi Minisztériumban. És hát Párizsból jött Demján László is. Nos, de vissza a régi napokhoz, tehát a zöm tulajdonképpen Dezsőfi Gyulát követte Párizsból, ő ott kezdte toborozni a Szabad Európa Rádiót, Győri Mikes Imre, azaz Gallikus, Párizsból jött, Szabó Zoltán előzőleg Franciaországba élt, aztán csak később települt át Angliába, Londonba, tehát tényleg a nagy zöm, a Márai Sándor, ő nem Párizsból jött, ő Nápolyból jött föl, sose felejtem el, Sándor, a Posztárstrászi, akkor még ez az épület nem volt teljesen kész, 51-ben, Posztárstrászon ugye a Hosszanti folyosó volt, folyosó mellett ültek a gépíróhölgyek, ott diktáltak a szerkesztők is, és dolgoztak a titkárnők, a Dezsőfi Gyula behozta a Márait, Márai megállt, mindenki elcsendesedett, ránézett, mondja, Gyulám, imádom a szerkesztőség szagát.
Na most egy kicsit elébe vágtunk, legalábbis az én gondolatmenetemnek, mégpedig azzal zökkentettél ki a gondolatmenetemből, Ekecs Géza, hogy felhívtad a figyelmet az asztal körül ülő frankofon többségre, úgyhogy én, aki Angliából jött, itt egy személyben, kisebbségben vagyok. Hanem a kezdetek. Tehát az világos, hogy előttetek akkor világos volt, hogy mi a politikai célkitűzés, és hogy milyen lehetőség nyílt meg előttetek, külföldön élő magyar újságírók előtt ennek a rádiónak a megnyitásával. De az is köztudott, hogy ezt a rádiót kezdetben a CIA, az amerikai hírszerző ügynökség finanszírozta. Ez a tény hogyan csapódott le egyrészt a rádió szervezeti felépítésében? Nem tudtátok?
Nem. Elsősorban nem is a kezdetben, mert a kezdetben legalábbis az első másfél évben.
Minden évben
ezt
gyűjtés
az
volt
intézményt másfél évig az amerikai nép adakozásából tartották fönn, és másfél év után, amikor látták azt, hogy milyen nehezen jön össze ez a pénz, és a költségek is megnövekedtek, hiszen a rádió akkor még teljesen expanzív állapotban volt, évről évre új igényekkel lépett föl, új adóállomások, új szerkesztőségek, stb. Ezeket az óriási költségeket nem lehetett csak adakozásból fedezni.
És úgy jött az élet.
Nem tudtuk azonban, nagyon sokan csak a 60-as meg? Években értesültünk erről, meglepődve értesültünk arról, hogy ezt az intézményt, azt hiszem még Eisenhower elnök idején, tulajdonképpen a CIA kizárólag pénzügyi kompetenciájának pénzügyi hatáskörébe utalták.
De egyébként a személyes jelenlétet, vagy a műsorpolitikába való beavatkozást azt nem érzékeltétek?
A szerintem a CIA-nak nem nagyon volt arra lehetősége, hogy az RFI műsorába beavatkozzék, mert hiszen legfőjebb ott lehetett lehetősége, hogy vezető amerikai alkalmazottak közt voltak CIA alkalmazottak, és lehettek CIA alkalmazottak. Én erről sose értesültem arról. Az elnök tulajdonképpen csak azért játszotta, merőben pénzügyi okokból játszotta át a CIA-nek ezt a pénzügyi illetékességet, mert ki akarta kerülni a kongresszus akadékoskodásait, amelyik, hogy milyen nehéz ilyen dolgokat megszerezni, azt láttuk például a Voice-nál.
Amellyel később meg kellett tanulnunk
és
élni.
És később megtanultuk 72 igen. után mi is. Merőben egy tulajdonképpen hasznossági szempont volt, ez így hasznosabb, ez így könnyebb. A külügyminisztérium és a Nemzeti Védelmi Minisztérium és a Fehérház mindvégig rajta tartotta kezét a rádión. Ha politikai iniciatívákat kaptunk, akkor azt először a külügyminisztériumban vagy a Fehérház bevonásával beszélték meg, tehát azt mondhatnám, hogy a CIA-t ilyen politikai utasításoknál, ha egyáltalában ugye ilyen általános politikai irányelvek kidolgozásánál a CIA-t a főnökök nem igen vonták be ezbe a munkába.
Igen. Na most mind a ketten Magyarországról jött, párizsi kerülővel Magyarországról jött sajtóemberek voltatok, amikor itt elkezdtetek dolgozni Münchenben, milyennek találtátok a rádió szervezeti vagy szerkesztőségi felépítését? Szokatlan volt, vagy hasonló volt a magyarországi struktúrákhoz?
Nagyon hasonló volt, itt is volt. Akkoriban még nem mondtuk az osztályfőnökéről, hogy igazgató, a Dezsőfi Gyula nekünk főszerkesztő volt. Ugye? Aztán csak később jött, ugye. Pontosan olyan az volt belpolitikai szerkesztő, külpolitikai szerkesztő, ugye Turi Lajos bácsi, a fia volt a külpolitika, a Sándor akkor a hírosztályon dolgozott. Szóval volt úgynevezett színes műsor, annak is külön főnöke volt. Egy az egyben.
Most említést tettetek már nagy öregekről, Márai Sándorról, Mikes Imréről, Szabó Zoltánról. Milyen volt a szerkesztőség személyi összetétele? Ezek a nagy öregek határozták meg a hangulatot és a műsorkészítést, vagy ennél sokkal szélesebb skálán helyezkedtek el politikailag, háttér tekintetében, érdeklődés tekintetében az akkori szerkesztőség munkatársai?
Kezdőtől fogva tulajdonképpen az volt az úzus, hogy a főszerkesztő, azaz a magyar osztály igazgatója, akkor Dezsőfi Gyula határozta meg tulajdonképpen az amerikaiakkal egyetértésben, de elég szuverén módon a rádió politikáját. A igazgatónak azt hiszem mindvégig, erről te tudnál valamit mondani, hogy az utolsó 8 évben ennek az intézménynek a magyar osztálynak az igazgatója voltál. Az igazgatónak döntő szerepe volt a politikai irány és a műsor összeállításában. Ez így volt elejétől fogva, tehát hogyha az amerikaiaknak valami kifogásuk volt, akkor a osztály vezetőjéhez fordultak, és nem az illetékes szerkesztőhöz, aki ennek a kifogásnak tulajdonképpen az okozója lehetett. A másik dolog viszont, amit meg akarok említeni, és amiben nem hasonlított a rádió a magyarországi szerkesztőségekhez, én dolgoztam magyarországi szerkesztőségében nagyon elég hosszú ideig, 5 esztendég egészen 1944. március 19-ig a németeknek a bevonulásáig. Tudom azt, hogy azért a magyarországi lapoknak például a szerkesztősége politikailag homogén volt. Ami a rádiót kezdettől fogva politikailag jellemezte, és ez talán sokkal rosszabb volt az 50-es években, mint a 80-as években, ez a politikai sokféleség, aminek persze vannak előnyei, és vannak hátrányai. Mert nagyon nehéz egy politikailag sokfelé tartó szerkesztőségben egy aránylag egységes, egy irány felé mutató politikát végrehajtani. Mindig akadnak olyanok, akik direkte, indirekte, félmondatokkal, körülírásokkal a kommentárjaikban vagy a cikkeikben megkerülik azt, amit az igazgatónak, mint politikai irányvonalt képviselni kell.
Hát azért nagy megnyugvással hallgatlak téged, Gergely Fisándor, mert olyan nagy különbség ezek szerint nem lehetett az 50-es évek szerkesztősége és a 80-as évek szerkesztősége között két tekintetben is. Az egyik, hogy valóban az utolsó napokig a magyar osztály igazgatójának valóban döntő befolyása volt a műsor politikára. Engem az amerikai főnökeim soha nem helyeztek nyomás alá, nem próbáltak operatíve beleavatkozni a műsorokba. És a másik dolog, hogy valóban több felé húz politikailag az osztály, legfeljebb a stílusban lehetett különbség, talán az 50-es években itt dolgozók inkább úriemberek voltak.
Ha szabad ehhez még két mondatot mondanom, beszéltem az illúziókról, a túlzott illúziókról, ami a kezdetet jellemezte. Nagyon sokan úgy jöttek ehhez a Szabad Európa Rádióhoz, hogy mint hogyha ez a rádió az otthoni politikai pártokat képviselné, mint hogyha ők a saját politikai pártjukat képviselnék, mint hogyha ez a rádió egy kis kormány vagy egy kis parlament volna, ami hát természetesen utólag 40 év táblatából groteszknek tűnik. Na most a másik ballaszt a rádió 50-es éveiben az volt, hogy Münchenben kezdtük még a működésünket, egy olyan városban, amely a magyar fasizmus középpontja volt az 50-es évek elején, ahol nyilas lapok tömege jelent meg különféle támogatással, és ahol a már meglévő magyar emigráció egy része, mert hiszen a nagy rész rokonszenvvel fogadott minket, még a konzervatív magyar emigráció is aránylag rokonszenvvel fogadott minket, de itt volt a nyilas emigráció, mindent elkövetett ennek a rádiónak a kiintrikálására, először a német hatóságok előtt, másodszor a magyar emigráción belül akart lehetetleníteni személy szerint mindannyiunkat. Itt a rádió első éveiben olyan borzalmas dolgokat éltem meg ebből a szempontból, amit egyetlen más osztály nem élt meg, hogy itt a rádió előtt tüntettek nyilasok a Dezsőfi Gyula és a Vörös Gróffal ellen. Le a Vörös Gróffal, aki ismerte, és az öregek ismerték Dezsőfi Gyulát, azok nagyon jól tudják, hogy a Dezsőfi Gyula minden volt, csak nem vörös. A Dezsőfi Gyula egy talpik, becsületes demokrata volt, a Kisújságnak a főszerkesztője, aki ezt a becsületes demokrata vonalat folytatta a rádiópolitikájában.
Ezt a gondolatmenetet szeretném röviden kiegészíteni azzal, hogy nem szabad elfelejteni, hogy és ez nem volt véletlen, a Dezsőfi Gyula kétségtelenül úgy válogatta össze ezt a rádiót, hogy 70-80%-ában azok kerültek a rádióhoz, akik a háború végét és a első 2-3 esztendőt, a demokratizálás korszakát Magyarországon, a próbálkozás korszakát, 46-ot, 47-et, 48-at Magyarországon élték meg. Sándor, jól tudod, hogy ez kicsit gyanús volt Münchenben. Az az ember, aki mit tudom, egy évvel azelőtt, vagy két évvel azelőtt hagyt el Magyarországot. Ugye hát mi ugye 48...
Na de hát azért valahogy az emigrációban ez később is így volt, nem? Az 56-osokat is némi gyanakvással fogadták a korábbi emigránsok. Én, amikor a 60-as évek elején megérkeztem, nagy gyanakvással fogadott a régi emigráció, hogy íme ez már a kommunista rendszer terméke, aki ott járt, aki az is. Ez mindig így volt. De kanyarodjunk vissza még a rádió 50-es éveihez a műsor tekintetében. Milyen műsort csináltatok az 50-es években?
A műsor az meglehetősen kicsit ilyen össze-vissza dobott volt. Tehát különösebb rendszer nem volt benne. Hajnali 5-kor kezdtük az adást, éjfélkor fejeztük be magyar nyelven. Éjfél után még volt sokáig az 50-es, 60-as években egy ilyen 20-20 perc, amit középhullámon is közvetítettünk, megosztva a lengyel és a csehszlovák részleggel. Itt talán elmondanám, hogy a Szabad Európa Rádiót először a csehszlovákok indították el, ők beköltöztek 51 nyarán itt ebbe az épületbe, illetve még a meglévő szárnyába, és a helyükre mi mentünk egy müncheni bérházba, úgynevezett Posztástrászára, és aztán 51 őszén jöttünk át ide, és október 6-án, azaz 1951. október 6-án szólalt meg először a Szabad Európa Rádió szignálja, szól a kakasmár. Ez is egy hangulatot fejezett ki, szól a kakasmár, megszólalt a kakas, itt a felszabadulás. Szóval egy ilyen hangulat.
Hány tagja volt az osztálynak ekkor?
Kezdetben volt, 81 néhányan voltunk, és ez közben fölment 100 fölé. 105, 108.
Mi volt a maximális létszám?
Azt hiszem 110.
110 volt a maximális létszám.
Ha szabad még a programhoz hozzáfűznem ehhez a témához, egyben megjegyezzen az, hogy ennél az utolsó adásnál talán legyünk egy kicsit önkritikusak is. És ne csak azokat a már az ellenségeink és ellenfeleink által is elismert tényeket elevenítsük föl, hogy a rádió milyen történelmi szerepet játszott, ezt mindenki tudja. Kicsit menjünk rá a hibákra. Az első számú hiba szerintem a rádióban az volt, hogy a rádiónak a hangja, az adások nagy részének a hangja, legalábbis az adások jelentős részének a hangja. Propagandisztikus volt, ellenséges volt, támadó volt, ami részben érthető az 50-es évek otthoni borzalmaival. Ilyen borzalmakra tulajdonképpen csak teljesen szubjektív és sokszor erősen propagandisztikus, néhányszor a realitások kárára menjünk.
És Andor, fekete-fehér volt a világ. Ők azt mondták,
A világ fekete-fehér volt, ezt elismerem, talán nem lehetett másként. Én utólag azt mondanám, már akkor a hírosztályon dolgoztam, és a hírosztálynál ilyen problémák nem merültek fel, mert mi a tényekről beszéltünk, és nem a tényeket kommentáltuk. Utólag mégis azt mondanám, hogy ez az én ízlésem és az én egyéni véleményem, én visszafogtam volna a hangot.
Szóval visszatérve a műsor rendünkre, olyan kicsikét, olyan hangulatilag, vagy éppen hogyan bedobált volt az úgynevezett műsorrendünk, az kegyül, ugye angolul, nem volt benne rendszer, inkább az volt, ugye az eredeti adás körülbelül kezdetben csak 40-50% volt, mennél többet ismételtünk, mert ne felejtsük el, rövid hullámon adtunk, zavarták rögtön kezdettől fogva a rádiót, tehát tulajdonképpen, és ami a legfontosabb tényező volt, Sándor, ezt sokáig nem realizáltuk, hogy tulajdonképpen egy fekete lukba beszéltünk. Nem láttuk a hallgató arcát, de még a körvonalat sem. Ez csak később, sokkal később derült ki elsőbben az 56-os forradalom idején.
Na de várjunk még a forradalommal. Milyen volt a kapcsolatotok Magyarországgal, ugye? Magyarország gyakorlatilag hermetikusan el volt zárva, lélek seki sebe, az itteni szerkesztők nem utazhattak, ha utaztak volna, talán az életüket teszik kockára. Honnan értesültetek mindarról, ami Magyarországon
elsősorban
történt?
Hát nyugati újságok, amit írtak, azt fordítottak, nagy távirat irodák, Reuters vagy UPI. A legfontosabb információink úgynevezett itemek formájába kerültek hozzám, ilyen zöld papíron. Ausztriában volt egy nagy gárda. Tudnék, még a a legvastagabb vasfüggöny idején is szorványosan átjutottak emberek. Most ezekkel elbeszélgettek, kihallgatták őket, elmondta valaki, hogy Székesfehérvár környékén egy faluban van egy pártitkár, aki zsarnokoskodik. Akkor ebből aztán összerakta a Gallikus Győri Mikes Imre, és csinált egy elsőrangú kommentárt. Vagy a Fekete Hang megszólalt, volt egy műsor, hogy Fekete Hang.
Igadi Kis Sándor.
Igadi Kis Sándor, Fekete Hang, beolvasott jól. És később kiderült, hogy tényleg sikerült félelmet idézni ezekben a bolsi kommunista kiskirályokban.
Nem csak félelmet, hanem esetleg sikerült a túlkapásokat ezzel enyhíteni, hiszen nem az volt a cél, hogy félelmet idézzünk, hanem az volt a cél, hogy az embereket, a borzalmas sorsban az embereknek a sorsát enyhítsük.
A Szabad Európa Rádió, bocsáss meg, első nagy történelmi tény és esemény az volt, hogy Recskről kiszökött valaki. Egy vagány, nem politikai elit.
Igen, és akinek senki nem akart hinni.
Kijutott nyugatra, nem akarták elhinni, az amerikaiak azt mondják, hát Magyarország aláírta az ENSZ alapokmányát, tehát lehetetlen, hogy koncentrációs tábort csináljanak 1951 vagy 52-ben. A rádió interjút csinált ezzel az emberrel, interjú sorozatot, és egy évre, másfél évre rá felszámolták Recsket Magyarországon.
Na most azt mondtad, Ekecs Géza, hogy úgy éreztétek, hogy egy fekete lyukba beszéltek bele, mert a hallgatónak még a körvonalait sem láttátok. De vajon tisztában voltatok azzal, hogy milyen hatásuk van ezeknek a rádióműsoroknak? Hát az 50-es években én, mint gyerek, amikor otthon éltem, az én környezetemben ez volt az ablak a világra. Ha mi mást akartunk, mint a hivatalos párt propaganda, akkor nekünk a Szabad Európa Rádiót kellett hallgatnunk. Éreztétek ti ezt?
Hogyne, a Magyarországról kiszökött emberek, amikor azt mondták, hogy hallgattuk a Bálint Gazdát, hallgattuk a Reflektort, ugye Gallikus műsorát, tehát ez már egy elismerése volt a sikerünknek és
Gergely
a hatásunknak.
Gergely Sándor?
Ezt meg akarom tulajdonképpen cáfolni azt, hogy mi egy fekete lyukba beszéltünk be. A rádiónak kezdettől fogva, azt hiszem, mind végig tulajdonképpen szerves kapcsolata volt a magyar néppel és a hallgatósággal. Úgyhogy tulajdonképpen a kapcsolatot
Sándor, a hazánkkal, Magyarországgal
nem veszett. Ez sokszor direkt, közvetlen volt ez a kapcsolat, sokszor indirekt volt. De a kapcsolatot tulajdonképpen egy percesre vesztettük el. És sose éreztem.
Jó, hallgatók, visszaigazolták később.
Na most, én azt, arról meg vagyok győződve, hogy érzelmileg nem veszítettétek el a kapcsolatot Magyarországgal. Végtére is ennél a rádiónál dolgozni, az nem csak egy állás volt, az nem csak egy munkahely volt, hanem az egy hivatás. És ennél fogva, ha nem lett volna érzelmi kötődés a célterülethez, akkor itt senki nem tudta volna úgy végezni a munkáját, ahogy végezte. Hogy igazolta vissza most egy sokak által neuralgikusnak minősített ponthoz érkezünk, 1956. októberéhez. Hogy igazolta vissza a rádió a forradalom napjaiban a hallgatóság felé, hogy nem vesztette el a kapcsolatát Magyarországgal, a magyarokkal, hogy tudta, mi történik ott, és tisztában volt azzal, hogy az események milyen irányt vehetnek. Ekecs Géza.
56 pontosan úgy meglepett itt bennünket, mint 1989. Tehát amikor összedőlt az a bizonyos bástya, amire Rákosi hivatkozott mindent, ugye, a béke bástyája.
Nem rés, hanem erős bástya.
Erős bástya. 56 váratlanul ért bennünket. Az előző hónapok, tehát irodalmi újságcikkek, stb. Reményt keltetőek voltak. Volt egy ilyen remény, hogy liberalizálódik az a kegyetlen rendszer, de maga a harcok kitörése és minden. Csak egyetlen egy példát tudok mondani, amikor a forradalom elkezdődött, én nászúton voltam Szicíliában. Olasz rádiókból, újságokból láttam, hogy Magyarországon tüntetések vannak, forradalom vannak. Gyorsan fölhívtam Münchent, ez körülbelül 24-e, 25-e lehetett, hogy visszamenjek-e dolgozni, a válasz az volt, maradj nyugodtan, leverték a forradalmat. Ugye ez volt az első szovjet intervenció. Minden olyan gyorsan ment. És valahogyan a rádiónál problémát okozott az, hogy lám-lám egy Nagy Imre lett a miniszterelnök, hát tulajdonképpen ő is kommunista volt. És erre a helyi események és rácáfoltak, illetve igazolták, sose felejtsük el a Nagy Imre híres beszédét a parlament előtt, ezzel kezdte, hogy elvtársak. Abban a pillanatban kifigyülték.
Mondták,
szóval
nem
valahol mi se tudtuk itt, Sándor, hogy tulajdonképpen hova tegyük az egészet.
Én két nagyon érdekes, tulajdonképpen a lélektanba tartozó jelenség volt az, amin a magyar osztály tagjai mentek át 1956. október 23-a és 28-a közt. 1956. október 23-a egy írtudatos sok volt mindannyiunk számára. Amikor délelőtt 10 órakor, 1956. október 24-én összegyűltünk a többi osztály tagjaival együtt a első számú stúdióba, ami akkor a konferenciaterem volt, és amikor bekapcsolták nekünk Budapestet, Budapest először 10 percig hallgatott, aztán pontosan 10 órakor megszólalt egy speaker, a bemondó, amelyik felszólította a fölkelőket a Lánchídnál és másütt, hogy tegyék le a fegyvereket. Ekkor realizáltuk tulajdonképpen azt, hogy Magyarországon kitört a forradalom. Ami Nagy Imrét illeti, Nagy Imre olyan mértékben titok volt számunkra, és az ő jövő gesztiója olyan mértékben titok volt számunkra, a legtöbbünk számára, hogy voltak kollégák, akik a forradalom első 3 napján még olyan kommentárokat írtak, hogy ne higgyetek Nagy Imrének. Ami hiba volt, de hozzátartozik, visszatekintve, hiba volt. Visszatekintve. A másik lelki reakció az volt, hogy a magyar osztály tagjai kivétel nélkül minden szerkesztő visszavedlettek hazai magyarokká. Pontosan 100%-ban, 1000%-ban úgy éreztek, úgy cselekedtek, egész gondolkodásuk úgy, és érzelemviláguk átalakult úgy azoknak az érzelemvilágává, akik a barikádokon álltak, vagy barikádok mögött lesték, hogy mi fog történni. A magyar osztály szerkesztői, most képletesen mondom, a barikádok mögött lesték, kéztördelve lesték, hogy mi fog történni 100 méterre, 800 kilométerre, vagy 750 kilométerre. Ez a 750 kilométer azonban 100 méterre zsugorodott össze. Ezért mondom ezt, mert a kollégáimat, az akkori kollégáimat meg akarom védni, és minden alkalommal megvédem a vád ellen, hogy félrevezették a magyar népet. Itt nem történt más, mint hogy visszavedlettek hazai magyarokká. És emóciók, sajnos az emóciók, és nem a ráció szerint cselekedtek. A hiba, ha volt hiba, az volt, hogy az amerikai és az akkori magyar vezetőség nem tartotta őket vissza, lett volna technikai és egyéb lehetőség arra, hogy bizonyos cikkek, bizonyos előadások megtartásától visszatartsák őket. Erre nem volt mersze se az amerikai vezetőségnek, se az akkori magyar vezetőségnek.
Elementális erővel. Nem zárjátok ki annak a lehetőségét, hogy ebben a túlfeszített légkörben voltak, akiket elragadtak az indulatok. Hogy? És ennek következtében ezek az indulatok végül is politikai hibába torkoltak.
Egyet ki kell hangsúlyozni, Sándor, azt hiszem a nevedben is mondhatom, az, hogy a Szabad Európa Rádió fegyvereket ígért, harcra buzdított, ilyen műsor nem hangzott el. Kétségtelen volt emóció, volt nagy piros-fehér-zöld lelkesedés, de ez egy más dolog. Direkt fegyver használatára felszólítás és tanácsadás, ez nem volt. Később itt ezt tudni kell, ez már történelem, ugye a rádiót ért vádak miatt az anyagot összegyűjtötték, kézirakatok hangszaladokat, eljutották Bondba, és úgynevezett Adenauer bizottság vizsgálta felül ilyen szempontból, hogy stimmelnek-e a vádak.
Na most mindezzel együtt a forradalom leverése után A rádión belül is volt egy nagy kiértékelése mindannak, ami történt a forradalom napjaiban, heteiben, és voltak személyi következmények. Ez mivel magyarázható?
Egy jó tucatnyi embert elbocsájtottak, de nem azért, mert a forradalom alatt mit mondtak, vagy mit nem mondtak. Elsőbben azokat bocsájtották el, akiktől a rádió, vagy az akkori menedzsment meg akart szabadulni.
Teljes mértékben egyetértek Ekecskész a véleményével. Ez az elbocsátási hullám 1956 végén igazságtalan volt.
57 áprilisában.
És 80%-ban azokat érte, akiknek a rádió ellen fölhozott vádakhoz semmi közük nem volt.
Most ugorjunk egy kicsit az időben, mégpedig részben udvariasságból, mert Demján László kollégánk szegény 35 perce hallgatóként ül az asztalnál, úgyhogy majd tőle ismét visszakanyarodunk, de Laci, te a 60-as években kerültél a rádióhoz. Ugye itt egy új korszak kezdődött. Mit találtál, amikor az 56 traumáját átélt, és magában jó részt feldolgozott szerkesztőségbe bekerültél?
Hát talán még bevezetőül annyit, hogy kicsit féltékenyen hallgattam Gergely Sándor és Ekecs Géza élménybeszámolóját az első tized néhány évről, ugyanis valami kimaradt ezek szerint az életemből, mert ezt szívesen megértem volna, ez időben még a szocializmust építettem, ahogy mondani szokás. Otthon az eredmény megértük mindannyian.
Olyan is lett.
A forradalom után hagytam el Magyarországot, mint elhangzott, először Párizsba, és közel 5 évig ott dolgoztam, majd ide kerültem 62-ben a rádióhoz. A rádiónál egy már lényegesen prózaibb, lényegesen emóciómentesebb, hétköznapibb, de ezzel együtt szakmailag talán megalapozottabb és organizáltabb közeget találtam. Ez vonatkozik mind a szerkesztőségre, mind a többi osztályra. Mondjuk a rádió, ha ezt mondom, hogy többi osztályra, a rádió klasszikus felépítése, az tulajdonképpen ugyanaz, mint a többi rádiói bárhol a világon, mint a budapesti rádiója is volt. Tehát szerkesztőség, hírszerkesztőség, műsorlebonyolítás, azt nálunk produkciónak hívták, és az adminisztráció. Na most, ha azt mondom, hogy prózaibb, akkor ezt nem pejoratív értelemben mondom, hanem éppen ellenkezőleg egy átgondoltabb, és ez már ennek a bizonyos 56-os időt követő korszaknak volt a következménye, ahol bizonyos rezümét vontak az 56-os eseményekről, illetőleg az azt követő eseményekről. Részben az amerikaiak, részben pedig a magyar vezetőség, a magyar munkatársak. Megmaradt azonban egy, amit még megértem, hála Istennek, azokat az egyéniségeket a rádiónál, szerkesztőségben és a produkcióban, más nyelven műsorlebonyolításban, akik a rádiót az első 10 évben, hogy úgy mondjam, uralták, és később is rányomták a bélyegüket a műsorra. Hogy csak néhányat említsek, hát elhangzott Mikes Imre neve. Mikes Imrével egy 10 perces programot felvenni, mint rendezőnek, az egy olyan élmény volt, hogy valóban maradandó a mai napig. A vele való beszélgetés a műsor előtt 5 perc, és vagy utána 5-10 perc, az egész egyszerűen kimoshatatlan az ember agyából. Annak idején, mint rendező kezdtem. De a produkción belül az akkori, ma azt mondanám, hogy öregek, az akkori fiatalok, a nagyok, akár egy Bikics Gábor, aki Beteg Gábor néven szerepelt akkor, egy hallatlanul művelt, több nyelven beszélő, rendkívül értelmes ember, vagy Szamosi József, aki Somodi József néven írt is, irodalmi összeállításokat készített és rendezett, apropó irodalmi összeállítások. A 60-as évekre jellemző, és azt hiszem, nem tudom megítélni a korábbi éveket, mert mint említettem, nem voltam itt, de talán a legszebb évei voltak a 65-től 75-ig körülbelül a műsorainknak, az irodalmi összeállítások, a rádiójátékok, egy-egy rádiójáték, amit adott esetben Halász Péter írt például, vagy visszaemlékszem ilyenre, amit Kovács Dénes írt, színes produkciók, zenés produkciók, meglehetősen nagy felkészültségű műsorlebonyolítással, Tasnádi Fekete Mária például, az egykori híres UFA sztár, Horváth Mária,
Petrovics Sveti,
akit még megértem halála előtt röviddel, Horváth Mária, aki Magyarországon kezdő színésznő volt, de itt a szószoros értelmében kivirágzott, és nagyszerű produkciókban
itt egy
közben.
Kiegészítést mondanék, az 50-es években klasszikus hangjáték felvételek voltak. Az első ilyen hangjátékunk volt Márai Sándor Kassai Polgárok, Kovács Aladár rendezte, Indig Ottó volt a dramaturg, már bedolgozott a Szamosi Jóska is, és hát egy fantasztikus műsorok voltak ezek a rádiók.
Igen, az a Kovács Aladár, aki
parádés, a Nemzeti Színháznak. Parádés ez a névsor, de azért egészítsük ki még egy névvel, egészítsük ki Cseke Lászlóval, hát aki itt ül velem szemben. Hát a te nevedhez fűződik egy nagy újítás a Szabad Európa Rádióban, és egy újabb legenda elindítása. A délutáni randevú Teenager Party. Mi volt a genezise ennek a két műsornak?
Ha a magyar forradalom nem bukik el, akkor nincs Teenager Party. Tudnék, a forradalom bukása után egy nehéz légkör ülte meg ezt a rádiót. Miről beszélni, hogyan beszélni, hogyan politizálni, sose felejtem el, az akkori főnök Bede István, aki korábban a londoni követ volt. Bede István 57-ben, amikor már ebből a forradalom okozta békjóból a rádió kezdett kicsit felocsudni, azt mondta, öcsém, kellene csinálni valami zenés műsort, jazz műsort. Elkezdtem egy jazz sorozatot, és abból lőtte ki magát, aztán az első magyar nyelvű úgynevezett diszcsoki program.
Nem, nagyon helyesnek tartom ezeket a személyi megemlékezéseket, de tulajdonképpen térjünk egy kicsit vissza a politikai irányvonalhoz.
Ezt akartam tőled kérdezni, hogy milyen volt a politikai közérzet a 60-as években a rádiónál?
56 eseményeiből az amerikai vezetőség azt a következtetést vonta le, hogy a rádió irányvonalán változtatni kell. A rádió a jövőben ne játszon más szerepet, mint az objektív tájékoztatás. Tehát mondjuk azt a propaganda elemet, vagy csak propaganda hangot, amiről én már beszéltem az 50-es évek kapcsán, azt száműzni kell, sajnos ezzel együtt száműzték a nagy egyéniségek stílusát is, az említett Gallikus, az említett Cupi Bálint, és Márai Sándor stílusát is, akiknek ebben az új műsorkonstrukcióban már tulajdonképpen nem sok szerep jutott, egy-egy vasárnapi levél, egy-egy falusi levél, Gallikusnak egy-egy elrejtett reflektora. Tessék objektíven tájékoztatni a tények, és a tények lehetőleg minél szemtelenebb kommentálása. Ez volt az új irányvonal, és itt engedjétek meg, hogy megemlítsem azt a másik nagy vádat, amely a rádió 60-as, 70-es éveinek a műsorát érte, hogy a rádió, már Bede István és aztán Szabados József idején, az ő igazgatóságuk idején, átsodródott volna a másik vonalra, és hogy a kommunistáknak, a kommunista rezsimnek kedvező kommentárokat, kedvező bírálatokat, kedvező analíziseket közölt volna a műsorában. A helyzet az volt, hogy a magyarországi állapotok is nagy rész megváltoztak, és Kádár János, amint tudjátok, a 60-as évek végén elkezdte a gazdasági mechanizmus és a kibékülés, a megbékélés politikáját. A rádió azzal, hogy megkülönböztetett a kommunisták merőben propaganda, szemfévesztő lépései, és olyan reális reformlépések közt, amelyek esetleg hasznot hoztak a magyar népnek is, és amelyek a nyomorúságot, a túlfeszítettséget, a munka túlfeszítettséget enyhítették Magyarországon is, ezt kedvező szemmel bírálta el a rádió. Az történt, hogy a népünkön akartunk segíteni, láttuk azt 20 év keserű tapasztalat után, hogy a nagy változások nem jönnek egyik másodpercről a másikra, hanem évtizedeket kell várni rájuk. Ez alatt az évtizedek alatt is élni kell a népnek, át kell menteni a magyarságot a jövőre. Ez volt a műsorpolitika mögött, hogy olyan reformlépéseket, amelyekből a magyar nép is nagy tömegek hasznot húzhattak volna esetek, olyan lépéseket tulajdonképpen nem bíráltunk el ugyanazzal a hanggal, mint a kommunisták propaganda, hipohonder, úgynevezett reformjait.
Tehát a rendszer megváltoztathatatlannak tűnt, és legfeljebb azt érzékeltétek, hogy belülről apró módosításokat lehet végrehajtani rajta.
Pillanatnyilag.
De a szovjet hegemónia miatt, ugye különösen 56, majd később 68 fényében ezt az országot nem lehet kiszakítani a szovjet érdekszférából.
És az amerikaiak sugalták, a bridge building, a hídépítés.
Az amerikaiak sugalták. Demián László?
A politikai mondanivaló mellé, paralel az évek múltával egy másik probléma jött, ami természetesen az én szívemhez állt közelebb, nevezetesen ahogy 10-15-20 esztendő telt el a rádió alapítása után, megszűkült azoknak a száma, elsősorban a produkcióban, akik még szakmailag alkalmasak voltak a további munkára, újak, akik Magyarországról kijöttek. A régiek megvoltak még, fölnőtt melléjük házon belül egy új nemzedék, Takács Tibor nevét említettet például, vagy Duka Miklós, aki sajnos közben meghalt, jó néhányat lehetne mondani, de Magyarországról már kevesen jöttek ki, mert éppen az említett kádári periódusban a magyar színészek, a szak terület egyszerűen nem akarta elhagyni Magyarországot. Ez az egyik. A másik pedig az idegen környezetben való élés következményeként a magyar nyelv tisztaságának a megőrzése. És itt megint csak azt kell mondjam, hogy a műsorlebonyolítás volt a nehéz helyzetben, mert ha egy szerkesztő odaül a mikrofon elé, és elmondja a saját kommentárját, és tételezzük fel, nem olyan tiszta magyar nyelven, vagy ha nem is akcentussal, ez túlzás lenne, de esetleg egy más lejtéssel, ami ráragadt 10-20-30-40 évi nyugaton való tartózkodás után, az még elfogadható. De ha egy bemondó, akinek ez a foglalkozása elvesztette a tiszta magyar beszédnek az elemeit, akkor az már baj. Itt volt probléma, és itt kellett mondjuk aránylag erős kézzel a problémába belenyúlni. Olyan hála Istennek olyan emberekkel, mint éppen Szamosi József például, aki nagymestere volt ennek, aki néha összeállításokat csinált egy hét, két hét műsoráról, és kipécézte azokat a hibákat, amik ezen a területen voltak.
Kedves kollégák, még egy kérdésre van idő. Ugye magyarok lassacskán elkezdtek utazni a 60-as években, tehát a személyes kapcsolatok megélénkültek. Hogyan hatott ez akkor a ti munkátokra, Gergely F. Sándor?
Ez az úgynevezett direkt kapcsolatokat még szorosabbá tette. Én azon a véleményem vagyok, 40 évig úgy éreztem, amíg ennél a rádiónál dolgoztam, hogy a kapcsolatom a magyar hazámmal soha nem szakadt meg teljesen. Még hogyha csak kerülő úton álnevekkel tudtam levelezni a hazaiakkal és legközelebbi rokonaimmal, barátaimmal, de a kapcsolatok nem szakadtak meg, mint rádiószerkesztőnek sem, hiszen naponta láttam azt, hogy mi történik Magyarországon. A személyes kapcsolatoknak a megélünkülése csak gazdagította tulajdonképpen a saját élményeimet és a meglátásaimat Magyarországról.
Ekecs Géza?
Meglepő és megdöbbentő volt az, amikor megjelent a hallgató, arccal, és beszélt, és elmondta, hogy mit hallgatott, vagy mit hallgat nálunk rendszeresen, olyan eszméi képet kaphattam, ahol álmaimban sem hittem volna, hogy a hallgatók ilyen precízen, alaposan ismerik a Szabad Európa Rádiót. Amikor visszamondtak bizonyos műsorokat, bizonyos zenei szignálokat, neveket, elképesztő volt az a ragaszkodás, ahogy a hallgató a rádióról beszélt, a rádió egy-egy munkatársának.
Kedves hallgatóink, elhangzott beszélgetésünkben visszatekintettünk a Szabad Európa Rádió magyar osztályának 50-es, 60-as éveire. Beszélgető partnereim voltak Ekecs Géza, Gergelyfi Sándor, Demján László. Az ő nevükben is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezető Ribánszky László volt.
A Szabad Európa Rádió 1993. október 31-én sugárzott műsorát hallották. A következő epizódban a magyar adás 80-as években folytatott tevékenységéről hallhatnak. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.